Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, hitünk erősítésére és lelkünk épülésére Isten igéjét ezen a mai adventi vasárnapon Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 40. fejezetnek az első 11 versét. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatjuk. Ézsaiás proféciás könyvéből olvasom az igét, a 40. fejezet első 11 versét. Hallgassátok figyelemmel és alázattal. Vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága. Megbűnhődött bűnért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkért. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá, mert megjelenik az Úr dicsősége. Látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts. Én kérdezem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhellad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel a Sionnak, harsány hangon kiálts, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal. Karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Istennek szent lelke tegye a mi szívünkben is áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket jelnek. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztusban, hálát adunk neked, hogy találkozhatunk a templomban, hogy ebben a nehéz próbákkal teli időszakban újból találkozhat a te néped, még ha különféle szigorítások és előírások között is. De nem csak egymással szeretnénk most találkozni, hanem veled is, az élő Istennel, aki élsz és uralkodsz, aki mindenek fölött való, örökkévaló Isten vagy, de aki mégis lehajolsz az emberhez, a küzdelmek között, kereszthordozásokkal terhelt emberi életekhez. Lehajolsz hozzánk, hogy megsegíts, hogy kinyisd a szemünket, megnyisd a szívünket, hogy hitet ébresz, erőt ajándékozz, reménységet gyújts bennünk. Urunk, olyan sokszor nem tudjuk csak a föld felé fordítani a tekintetünket, a terheket látni, panasszal megtöltött szívünkből szólni. Segíts most meg, hogy fel tudjuk emelni a tekintetünket, rá tudjunk nézni, hogy örömmel és reménységgel, az adventi reménnyel teljen meg a mi szívünk, és a panasz helyett a hála is elhangozzon az ajkunkról. Így kérünk téged, jöjj közénk, állj meg bennünket, nyisd meg a mi szívünket, és nyisd meg a te igédet is, hogy megteljünk a te áldott szabaddal. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 312. dicséretet énekeljük, annak is a második versét, jól készítsétek útát. Isten igéjét olvasom, testvéreim, úgy, ahogyan az írva található Lukács evangéliumában, az első fejezetnek a 67-től 79-ig terjedő verseiben. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért helyünket elfoglalva hallgatjuk végig. Apja Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így profétált. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának, Dávidnak házából, ahogy kijelentette a szent prófétái által örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről. Arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Te pedig kisgyermek a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. Kedves testvéreim, advent harmadik vasárnapjához értünk, és örömmel vesszük, hogy most már így személyesen is találkozhatunk, és figyelhetünk az Isten igéjére. Lehet, hogy valaki a karácsonyi ünnepre készülve könyvet is szeretne ajándékozni. Azt szokták mondani, hogy a könyv a legszebb ajándék. Ha egy könyvet veszünk, akkor általában megnézzük az összefoglalót is. vagy a borítónak a belső oldalán röviden le van írva, vagy az előszóban megtalálható az, hogy miről szól az a könyv. Hogy az a 100 oldal, az a 200 oldal, amely könyvben van, mit tartalmaz. Lényegében az összefoglalóból megtudjuk, hogy mit veszünk, vagy mit fogunk elolvasni. Ezt a mai felolvasott igeszakaszt is nevezhetnénk összefoglalónak. Úgy is mondhatnánk, hogy ha az evangélium, vagy az evangéliumok maguk a könyv tartalma, akkor ez a lapszéli rövid lejegyzés az összefoglaló. És ezt az összefoglalót nem más mondja el, mint Zakariás, a pap, aki némaságra volt ítélve, de a némaság után, amikor először megszólalhatott, akkor összefoglalót mondott. Mikor feloldódott a nyelve, érdekes módon nem azt mondja, hogy végre már tudok beszélni, vagy milyen aranyos ez a kisgyermek, amelyet itt tartotok előttem, ez a Jánoska, a fiatal keresztelő János, vagy nem azt mondja, hogy ezt és ezt szerettem volna nektek elmondani még korábban, amikor a nyelvem meg volt bilincselve, hanem elkezd beszélni arról, hogy mi következik. Összefoglalót mond. És ezért olvasok, amikor apja megszólalt, akkor ezeket a szavakat mondta el. De azért jó, testvéreim, ha látjuk, hogy ezt az összefoglalót mégsem Zakariás mondja el. Mégsem az ő szavai ezek teljesen, még ha ő is mondta ki, hanem azt olvassuk, hogy Zakariás keresztelő János apja megtelt Szentlélekkel, és akkor mondta el ezeket a szavakat. És ez az összefoglaló tehát a Szentlélek által megformált, elmondott üzenet. A Szentlélek mondatja ezt el Zakariással, az öreg pappal. Mondhatnánk, hogy ez az összefoglaló tehát a lélek munkája, de miről is szól? Hát két szeméről, Jézusról és keresztelő Jánosról. Magáról, Jézus Krisztusról, aki meg fog születni, és keresztelő Jánosról, aki az út készítő. Jézusról az újkorban sok könyv keletkezett. Sokan kutatták már azt, hogy ki is volt ez a Jézus, de keletkezett keresztelő Jánosról is tanulmányok vannak, és lehet, hogy a mi kezünkben is voltak már olyan könyvek, amelyek Jézus életét próbálják összefoglalni. A 19. században, a 20. században és a 21. században is egy rendkívül közkedvelt és érdekes téma Jézus élete. És leírja a kezdetektől fogva a végig Jézus életének egyes epizódjait. Ez, amit keresztelő János apja, Zakariás összefoglal Jézusról, és most figyeljünk rá, ez lényegében egész röviden beszél Jézusról. És három dolgot mond el. Elmondja, hogy ki az, aki meg fog születni. Kiről szól a következő történet? Másodszor elmondja azt, hogy mit fog csinálni ez, aki meg fog születni. És harmadsorban elmondja azt, hogy nekünk, akik élünk, vagy akik ott vannak, vagy akik itt vagyunk, milyen közünk van ehhez? Milyen hatással van ránk mindaz, amit ez az eljövendő megcselekszik? Tehát ki az, aki meg fog születni? Nem hallottátok, testvéreim, Jézus nevét Zakariás proféciájában. Nem hangzott el az, hogy Jézus Krisztus. Még azt sem, hogy a názáreti Jézus. Mégis róla van szó. De ha valaki jól figyelt, akkor mégiscsak elhangzott a neve.
Mit is jelent az, hogy Jézus? Tesszük fel a kérdést a kátésoknak. És a kátésok is már válaszolják. Jézus neve azt jelenti, hogy szabadító. Mert ő szabadít meg minket minden bűnből. És ebben a zakariási proféciában, ebben az összefoglalóban ez egy nagyon hangsúlyos kifejezés, hogy szabadító. Ő nem azt mondja, hogy názáreti Jézus, hanem azt, hogy a szabadító. És nem is akárhogyan beszél Jézusról, a szabadítóról, hanem azt mondja, hogy ő az, akit megígértek az ókorban, az atyáink, Ábrahámtól kezdve, Isten ígéretet adott nekünk, hogy majd küld szabadítót. És milyen szépen fordítja ezt a szabadítót, az új fordítás. Azt mondja, hogy erős szabadító. Vagy a Károli fordítás ezt így mondja, erős szarv. Hiszen a szarvval fejezték ki azt, aki az erőt és a szabadítást jelenti. Maradjunk amellett, hogy Zakariás összefoglalójában Jézusról úgy szól, hogy erős szabadító. Erős szabadító fog érkezni ebbe a világba. Erős szabadító lesz az, aki az emberiség életébe beleszületik. Erős szabadító. Gondolhatunk így is Jézusra majd, ha imádkozunk hozzá. Gondolhatunk ebben a helyzetben is, amikor a járvány miatt újból sok nyomorúság és próbatétel ér bennünket, vagy egyébként is, amikor átéljük a mindennapjaink nehézségét, megszólíthatjuk őt úgy is imádságainkban, hogy erős szabadító. A másik, amit itt olvasunk Zakariás összefoglalójában, az az, hogy mit is tett ez az erős szabadító. Hogyan is szabadította meg az ő népét? Hát, aki végigolvassa Jézus életét, az azt látja, hogy Jézus nem fogott kardot. Hát ő nem karddal harcolt. Ő nem olyan erős szabadító, akinek a kezében lett volna kard, vagy lándzsa, vagy más ókori fegyver. Sőt, azt tanította, hogy aki kardot ragad, az kard által vész el. Még csak nem is olyan szabadító ez a Jézus, aki valami haragos, dühös, kemény ember lett volna, hadvezér, és ha ő nem is fog kardot, de utasítja a csapatait, hanem szelíd valakiről van szó, aki azt tanítja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Nem is ült lovon, hanem szomár hátra ült, ami az alázatnak a kifejezője. És nem is győzött le senkit. Tulajdonképpen őt győzték le. Amikor találkozott Pilátussal, akkor Pilátusnak a hatalma volt nagy, Jézusnak pedig a kiszolgáltatottsága volt egyértelmű. Csak katonák keresztre feszítették. Átszögezték a kezét. Tulajdonképpen ez a szabadító nem is győzött. A győzelmét nem lehet tetten érni. A veszteségét, a halálát és az ellenségnek a győzelmét lehet látni. Jól írja ezt az összefoglalót Zakariás. Ő szabadít meg minket az ellenségeink kezéből. És mi az, hogy ellenségeink? Hát kinek a kezéből szabadított meg? Ha ellenség, akkor az ókori ember számára, az ott élő izraeli ember számára az a római katonát jelentette. Meg az adószedőt, aki beszedte az ellenség vezérének, a római császárnak az adót, aki elvette a termésnek jelentős részét, és aki nem hagyta, hogy szabadon ura éljünk, és szabadon, szabad nép legyünk, ettől nem szabadított meg ez az erős szabadító. A katonák ott maradtak, Pilátus ott maradt, Kajafás továbbra is a főpapi székben van, Milyen erős szabadító ez a Jézus. Jól beszél róla Zakariás. Mégis azt látjuk, hogy a világot, az embert, az emberiséget ezen a ponton, a keresztrefeszítés pontján szabadítja meg Isten. Hogy ott mélyen, a láthatatlanban, a lelki életben egy nagy szabadítás történik. Megváltozik az élet, megváltozik a történelem kereke, a fordulópont ott van Krisztus keresztjében. Nem véletlenül mondja azt az ige, hogy ellenségeinktől, a mindenkori ellenségeinktől. Ő nem az akkori római seregtől akart megszabadítani. Nem a középkor valamelyik inváziójától akart megszabadítani, hanem minden korban, minden embernek az életében az ellenségeinktől, akik a mi ellenségeink, akik a valódi ellenségeink. És hogy kik az ellenségeink, azt is a Bibliából láthatjuk meg. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy nem test és vér ellen van küzdelmünk. A mi ellenségeink nem a másik ember, aki Isten képére teremtetett. Nem az az ember, aki talán más vallású, vagy egyáltalán nem tartozik semmilyen egyházhoz, nem az a mi ellenségünk. Még csak nem is az a mi ellenségünk, aki esetleg az egyházzal szemben áll, mert nem tetszik neki. A mi ellenségünk nem test és vér. Az ellenségünk az láthatatlan. És Jézus ettől az ellenségtől szabadított meg. Amikor Jézus találkozott a beteg emberrel, meggyógyította. Vagy amikor megszállott emberrel találkozott, őt is meggyógyította. És az akkori kor szavával ezt úgy írták le, hogy kiűzte belőle az ördögöket, vagy kiűzte belőle a démonokat. De milyen érdekes, hogy az emberek élete, akik Jézussal találkoztak, megváltozott. Hogy belül történt valami változás. Belül vetkőztek le valamit, ami addig megkötözte őket. Belül történt valami mérhetetlen nagy átalakulás az ember lelkében. Valami belül. És Jézus ezt hozta el. Azt, ami belül kötöz meg. Ami a lelkünket teszi rabbá. Ami belül bilincsel meg. Azt győzte le. És az üctörténet kezdetétől fogva végig ott található az ellenség. Hogy is beszél a Biblia az ellenségről a teremtés történetben? Megjelent a kígyó képében. És azt mondja a Biblia kígyóról, hogy minden csúszó mászónál ravaszabb volt. Mindig más formában te jelenik meg. Célja, hogy megkötözzön, hogy rabbá tegyen, hogy félelmet gerjesszen, hogy kiszolgáltatottá tegyen, hogy elszakítson az Istentől, Jézustól, reménytelenné, csüggetté, kétségbe esetté tegyen. A halál félelmet keltse bennünk. Hát ez az ellenség. Különféle nevet adhatunk neki, de mindig jelen van. Végig kíséri az emberi történelmet. És ettől az ellenségtől nevezzük azt kísértőnek, sátánnak, bűnnek, kárhozatnak. Ettől szabadított meg Jézus. Az erős szabadító. Ő már akkor tudta, hogy ettől kell megszabadítani az emberiséget. Ettől kell megszabadítani az övéit. Kedves testvéreim, Jézus a szerítségével, a hűségével, az alázatával és az isteni erejével a Golgota keresztjén megszabadított ettől az ellenségtől. Ezért nincs már erő az ellenség kezében, pontosabban erősebb a mi erős szabadítónk. Ebben a mostani helyzetben gondoljunk erre is. És harmadsorban, hogyan, milyen hatással van ránk ennek a Jézusnak az ellenség kezéből való megszabadítása. Azt mondja Jézus, hogy azért, azt mondja egy Zakariás, hogy azért szabadított meg, hogy félelemmel, félelem nélkül szolgáljunk neki igazságban és szentségben ő előtte életünk minden napján. Félelem nélkül szolgáljunk neki. Amikor valaki a félelmeit felidézi, végig gondolja, akkor azt is tegye mellé, hogy Jézus éppen azért jött, hogy ezeket a félelmeket elvegye. Hogy ne a halál, az elmúlás félelme kötözzön meg bennünket. Mert aki hisz a feltámadásban, az örök életben, az másképpen látja a halált is. Másképpen tud örvendezni és reménykedni. A mi reménységünk nem arról szól csak, hogy itt ebben a földi életben minden rendeződik és kipótlódik, hanem arról, hogy van valahol egy hely, Isten országa, ahol Isten mindent visszaad, kárpótol, rendbe tesz. Isten országa. A mi reménységünk erre vonatkozik. Ezért adhatjuk át magunkat teljesen félelem nélkül az Isten szolgálatára, hogy amíg itt vagyunk, szentségben és igazságban szolgáljunk neki életünk minden napján. Ez teszi teljessé az életünket. Félelem nélkül. És ez az, ami a mi életünket is érinti, testvéreim. Erős szabadítót küldött az Isten, aki megszabadít az igazi ellenségtől, hogy mi félelem nélkül szolgáljunk neki életünk minden napján, ezen a harmadik adventi vasárnapon is, de minden napon félelem nélkül szolgáljunk neki. Ámen. Köszönjük neked, Istenünk, Zakariás összefoglalóját, amely érinti az egész világot. Nem csak egy könyvnek az összefoglalója, nem csak az evangéliumoknak az összefoglalója, hanem az egész emberiség történelmében a nagy szabadulásnak az összefoglalója, ami bennünket is érint. Köszönjük neked, Istenünk, az erős szabadítót, Jézus Krisztust, aki a mi porszemnyi életünket is kezében tartja. Minket is meg tud szabadítani. Nem gyenge ő, nem erőtlen, hanem erős szabadító. És nincs olyan bűn, nincs olyan megkötözöttség, nincs olyan hitetlenségtől és reménytelenségtől terhelt élet, amiből ő ne tudna szabadulást adni. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban ez az erős szabadító jött el ebbe a világba, és erről tehetünk most is bizonyságot. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ő a szabadítás munkáját alázattal, az ellenség szeretetével, irgalommal, a bűnöshöz való lehajlással, a megbocsátással, az újrakezdés lehetőségével, a félelemből való megszabadítással, az ellenség kezéből így szabadított meg bennünket, és így szabadít meg most is. Urunk, kérünk téged, segíts meg, hogy mi is félelem nélkül tudjunk élni. Olyan sokszor ez a járványhelyzet, kiszolgáltatottságunk, annak a megtapasztalása, hogy milyen erőtlenek vagyunk, és milyen gyengék, félelmekkel tölt el bennünket. Féltjük a magunk életét, féltjük a szeretteink életét, Félünk attól, hogy mi lesz holnap, de Urunk, ezekben a félelmeinkben is hozzád jövünk, hogy tedd valósággá az igét, félelem nélkül tudjunk neked szolgálni életünk minden napján, igazságban és szentségben. Tedd erre méltóvá az életünket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztus szabadítása így vonatkozik a mi életünkre is. Imádkozunk hozzád a betegeinkért, imádkozunk hozzád, Istenünk, a kórházi ágyon fekvőkért, az elesettekért, a gyászolókért, imádkozunk hozzád a magányosokért, imádkozunk hozzád, Istenünk, minden nehéz keresztet hordozó testvérünkért. Könyörülj rajtuk. És adj mindannyiunk számára olyan adventet, ahol feltekinthetünk az erős szabadítóra. És a vele való találkozásból félelem nélkül mehetünk tovább. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért kérünk. Hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon mindannyiunkkal. Ámen.